ennyi lesz az átlag teljesítménye az időbeli jel alapján. Ugyanez a teljesítmény meghatározható az egyes komponensek, ugye több frekvencia, az az offset, az a, ez egy ilyen egyen komponens, az alapharmonikus és a felharmonikusok. Ezeknek a jeleknek, minden egyes komponensnek megvan a saját teljesítménye, és hogyha ezeket összeadjuk, akkor a spektrális felbontásból is vissza kell, hogy kapjuk ugyanazt a teljesítményt. Tehát ez a teljesítmény most a XPC komplex együtthatókat tekintve egy komponensnek a teljesítménye, a P-edik komponensnek a teljesítménye az ilyeténképpen határozható meg, és hát akkor az összes komponensnek, tehát mínusz végtelentől plusz végtelenig. Ez a kettő, tehát az időbeli és a spektrális leírásból ugyanarra a teljesítményre juttunk, ez az úgynevezett Parseval-tétel. Ez majd meg lesz diszkrét esetben is, azonban hát nézzük meg, hogy tényleg teljesül-e, és hát azt hiszem, hogy ha valós jeleket nézünk, és visszaemlékszünk ugye erre a bizonyos kellemesebb, a valós jelekre vonatkozó felírásunkra, ugye ez volt a felírásunk, akkor nyilván az X0-nak a teljesítménye az X0 négyzet, és az XP-nek, tehát egy koszinuszos, egy XP amplitúdójú koszinuszosnak a teljesítménye, ez középiskolás fizikából, ugye nyilván emlékszik mindenki, ez az XP négyzet per 2, igazából az abszolút értéket fölösleges volna tennem, hiszen ez egy pozitív, valós szám az XP a korábbiak alapján. Hogy az miért is? Hát ugye az XP a négyzeten az világos, az az 1/2 miért? Hát azért, mert ugye az a kérdés, hogy a koszinusz alfának a négyzete, hogy ennek mi lesz az integrálja, a koszinusz alfának a négyzete, trigonometrikus azonosság, ugye ez 1 plusz koszinusz 2 alfa, egy periódusan véve ez a tehát ugye ez a koszinusz 2 alfa mínusz pi-től plusz pi-ig, ugye ez a terület, amit meg kell határoznunk, vagyis hát nyilvánvalóan ez a, ennek az integrálja az nulla. Nem írtam bele, hogy ugye ennek a koszinusz két alfának az integrálja nulla, tehát marad az egynek az integrálja, ami hát ugye rendben lesz, és ezért ebből kifolyólag jön ez a bizonyos 1/2 tényező a koszinusznak a koszinusz négyzet felbontásából. Tehát ez is megvan, ez az 1/2, és nézzük meg, hogy egyébként igaz-e, hát ez a komplex együtthatók voltak, és ha megnézzük, hogy az XP az kétszer XP komplex, akkor az XP négyzet az egyenlő per 2, az egyenlő kétszer XP komplex abszolút érték a négyzeten per 2, ami ugye négyszer XP komplex négyzet per 2, vagyis ez egyenlő kétszer XP komplex abszolút érték négyzet, és tényleg, ugye itt, ha valós jelünkről volt szó, akkor az XPC négyzet van, plusz az X minusz P, mert ugye ez a minusz végtelentől megy, az X minusz PC négyzet, de tudjuk, hogy az X plusz P és az X minusz P azok konjugált párt alkotnak. Tehát hagyj írjam ide, mert nincs több helyem, utána majd. Tehát az XPC és az X minusz PC azok konjugált párt alkotnak, vagyis mind a kettőnek ugyanakkora az abszolút értéke, és ez az abszolút érték, ez nem más, mint kétszer XPC, hát nyilván itt volt egy négyzet, tehát ez utóbbi egyenlőséget, az a kis dolog indokolja. Tehát ténylegesen igaz az, hogy a komponenseinek a teljesítményének az teljesítménye összegezve az előállítja a teljes teljesítményt. Hát ez a zárása a folytonos idejű Fourier-soroknak, és térjünk át most már a diszkrét idejű Fourier-sorokra. A diszkrét időnél az a helyzet, hogy ugyanúgy, ugye periódikus, vagyis az XK az XK plusz L-lel egyenlő, ahol a periódus az L, nagy L. Tudjuk, hogy a periódus az pozitív egész szám, a K az csak egész szám, mondtad akar, és ebből itt is egy körfrekvenciát definiálunk, és hát ugye a periódus, amit T volt, az itt L, és egyébként ugye nagyon hasonlatos a két dolog. Az állítás itt is ugyanaz, miszerint ez az XK, ez előállítható offsetből és az alapharmonikus és a felharmonikusok összegeként, tehát igen hasonlatos képletet vésünk fel. Természetesen ugye itt most kicserélem, ez nálam a nagy teta. Tehát kicserélem nagy tetára az omegát, jelölvén, hogy ez diszkrét, és a t-t azt kicserélem k-ra. Tehát ez lesz a állítás, de írnom kéne nyilván határokat is, vagyis a P mettől meddig megy. Én most ide beírok egy durva dolgot, aztán utána majd fogok magyarázkodni. Azt fogom mondani, hogy ez egy L darab, és az az L darab mindegy, hogy nullától L-1-ig, vagy 1-től L-ig, vagy mínusz L per 2-től L per, hát addig pont nem, mert a páros páratlanság miatt problémák van. Tehát mindegy, hogy hova helyezem ezt az L darab intervallumot, bárhogy jó. A lényeg, hogy ellentétben a folytonos esetben, amikor végtelen sok komponens volt, a diszkrét esetben ez a komponens szám, ez véges, méghozzá L darab lesz. Meg fogom magyarázni, hogy miért, de először írjuk fel a definiáló képletét az adott komponenshez tartozó együtthatónak, vagyis az XPC-nek. Tulajdonképpen megint csak lemásolom az itteni képletet, vagyis 1 per a periódus, ami periódus most itt L, és ez egy folytonos összeg, most nem tudok folytonos összeget csinálni, mert hogy a K az darabos, ezért egy diszkrét összeget, vagyis szummát fogok végezni, és megint csak behelyettesítem, ugye omega helyett tetát, a t helyett pedig k-t, és a p-t most már jogos, ez a p, ez inkább k, tehát jogos lesz, hogy ezt a bizonyos k-t, ezt tényleg csak a perióduson vigyem át, tehát itt is csak a perióduson sikerült vinni. És itt is teljesen mindegy volt, hogy ez mínusz t/2-től t/2-ig, vagy nullától t-ig, vagy másfél t-től 2,5 t-ig. Tehát ugyanaz a szituáció. Itt ezt ilyen elegánsan elrejtettük, tehát nem mondjuk, hogy honnan indul, az a lényeg, hogy elhosszúságú eldarabot vesz igénybe. Na most magyarázkodnék egy kicsit arról, hogy hát miért csak el? Van itt vízcsap valahol? Hát ilyen félig száraz vödröt találtam, kösz. Úgy örültem, hogy a Q1-ben leszünk, akkor a tábla valamit egy egész óra alatt tudok csak teleírni, és ezt kaptam. No, tehát magyarázkodás. Van ez a bizonyos, hogy ott az első képletet akarom megmagyarázni, az az XK-s, és van a képleten belül ez az E ad J T-szer tetászor K. És arra lennék kíváncsi, hogy mi a helyzet akkor, hogyha ez E ad J, és a P-t egy kicsikét odébb veszem, és ez a kicsikét odébb veszem, ez E-nyivel veszem odébb. Hát persze, akkor is oda kell írnom a tetászszor K-t. Azonban ez utóbbi, ez felbontható, ugye E ad J-szer P-szer tetászszor K, ami már volt egyszer, szorozva E ad J-szer L-szer tetászszor K, ami meg nem volt még. De a teta az 2π/L. Ha a teta 2π/L, akkor a teta szor L az 2π. Tehát ez itt tovább egyenlő E ad J-P-szer tetászszor K, szorozva E ad J 2π szer K. Tehát ez vagy 2π, vagy nulla, mármint hogy E ad nulla, E ad J pi, de tök mindegy, mert mindenhogy itt vagyunk, vagy itt vagyunk, ha többször megyünk körbe, mert ugye ez lehetne még többször is el, de nincs neki már jelentősége. A lényeg az, hogy ez egy. Tehát olybá tűnik, hogy diszkrét esetben, ha a frekvenciát, azt mondjuk, hogy ha az alapfrekvencia 10, akkor az 1 és a 11, meg a 21 az ugyanaz. Nézzük meg, hogy így van-e. Példa a demonstrálásra. Legyen L egyenlő 4. Az L egyenlő 4-ből következik a teta 2π/L-ből, hogy ez π/2. Dinamikusan fogom a táblát kezelni. Elnézést kérek az operatőr kollégától, kicsi a helyem. Tehát új táblát nyitottam úgy fent. Tehát ez π/2, és legyen az első esetben P egyenlő 1. A P egyenlő 1 esetében, ugye ez E ad J, P egyenlő 1, teta K egyenlő E ad J, pi per 2 K. Föl is rajzolom, hogy mi történt ezen első esetben. Itt van igen, képzetes, valós, és az történt, hogy a nulla K egyenlő nullában itt van egy első pötty, majd a következő ütembe nulla, azonnal átugrik erre a második pöttyre, ugye pi per 2 nyit 90 fokot ugrott, a következő ütemre átugrik ide, tehát ő lesz a harmadik, majd ide, és akkor ugye ez majd az ötödik is lesz, hát hiszen ezért lesz ez négyre periódikus, mert hogy egyre és ötre is ugyanaz fogja, és így szépen köröz. Mi van akkor, hogyha mi most az E ad J, P plusz L teta K-t írjuk, ugye akkor az fog történni, hogy az két pi ugrást jelent, tehát akkor ez lesz E ad J pi per 2 plusz két pi szer K. Tehát a második eset, ugye ez a P egyenlő 1 volt, ez meg a, ilyen értelemben a P egyenlő L plusz 1 lesz. A második esetben mindez úgy néz ki, hogy nullában, vagyis hát az első pöttyünk az ugyanoda kerül. Hova lesz a következő pötty? A következő pötty megy egy kört és még egy negyed kört. Tehát a következő pötty megy egy kört és még egy negyed kört. És itt van. Ugyanott, mint az előző. Aztán a következő, ugye, és nem rajzolom, hiszen a teljes szimmetriából is látszik, hogy nem zavarom össze ezt a kis ábrámat már, hogy ez ugyanúgy hármas lesz, és ez ugyanúgy négyes. Vagyis ez azt jelenti, hogy visszatérve itt ezekre a komponensekre, hogy ebben az egyenletben egyébként az XPC ilyeténképpen ugye L-lel periódikus. Na de hogyha az ugyanaz, akkor nem is írhatom ki. Tehát egyszerűen nincs több komponens egy diszkrét idejű jelnél, hogyha annak a periódusa L, az összesen L komponenst fog tartalmazni, nincs több. Plusz nincs több értéke neki. Ez reményeim szerint, hogyha lesz idő a fél év végén, akkor ezzel a problémával foglalkozunk, ugyanis ez egy nagyon fontos gyakorlati probléma, és éppen egy operatőr az napi problémáként érzékeli ezt a dolgot, hiszen ez azt jelenti, hogy előfordulhat az, hogyha a ránézés pillanatai, ugye én ezt értelmezhetem úgy, minthogyha egy kerék forogna, és ránéztem most egy vakuval, egy stroboszkóppal rávillantok. Ugye egy kamera az pontosan ezt teszi, periódikusan állóképet készít, és ebből mi összerakjuk a mozgóképet, tehát mi úgy érezzük, hogy az állóképes sorozata az mozgókép. És mindannyian ismerjük azt a jelenséget, amikor nézzünk egy western filmet, és őrült módon száguld a szekér, és közben úgy gyengéden lassan hátrafele forog a kereke. Ugye ismerik ezt a képet. Hát mi is történik? Ugye az történik, hogy először is nézzük meg, hogy mikor tűnik valami állónak. Hogyha én nekem egy hercenként villog a vaku, tök sötét van, és 1 hercenként. Így tartom a kezemet. Azt látják az egyes felvillanásoknál, hogy az én kezem itt van. Aztán stratégiát váltok, és 1 másodperc alatt megforgatom a kezemet, de mivel 1 másodpercenként rácsattan, az mindig itt talál, hogyha én szinkronban, ő is 1 másodperc alatt, én is 1 másodperc alatt. Hogyha én egy picikét lemaradtam, akkor lehet, hogy én erre tekertem, de nem sikerült körbeérnem, és már itt van. Aztán megint nem sikerült körbeérnem, már itt van, tehát hátrafelé forog a kezem, bár én erre tekertem, mint a filmben a szekérnek a kereke. Tehát ez egy olyan probléma lesz, ami arra fog majd utalni, hogyha én a diszkrét idejű jelet a folytonos idejű jel mintavételezéséből fogom előállítani, akkor ahhoz, hogy ne csapódjak be, ahhoz nekem legalább valamekkora frekvenciával ezt a mintavételt tartanom kell, hogyha lassabban veszem, ritkábban veszem, akkor be fog csapni. Tehát tetszettek volna gyorsabb kamerát használni a Western filmekben, és akkor arra forgott volna a kerék, amerre kell. De hát tudjuk, hogy miért. Kétszer annyi filmszalag fogyott volna, stb. És egyébként is ritka probléma ez. Menjünk tovább. Sikerült ezt megmagyaráznunk úgy, ahogy legalábbis remélem, hogy sikerült megmagyaráznom, hogy miért véges, és nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha ez a bizonyos jelünk, ez nem teljesen általános, hanem az XK jelünk az valós lesz. Illetve még van egy problémám, az az, hogy... Azt már megmagyaráztam, hogy miért véges, de amit nem magyaráztam meg, az, hogy egyébként miért pont úgy kell kiszámolni. Tehát nézzük meg, hogy miért igaz ez, hogy ez ugye a kérdés, az, hogy ezt így kell kiszámolni, ez nem tétel volt, ez egy elvárás volt. Az együtthatóknak a kiszámolása, ez a feladat. Tehát azt fogjuk megnézni, hogy miért úgy kell meghatározni az együtthatókat. Fel is írom ezt a képletet, és mivel kevés a helyem, ezért elnézést már is egy kicsit csalni fogok, mert megszorzom ezt E ad minusz J R teta K-val. Tehát azt a képletet, ami ugye ott a definiáló képlet, az XK egyenlő szumma, azt én megszorzom E ad minusz J R teta K-val, akkor ez természetesen a jobb oldalt is szorozza. És ugye egyben már be is viszem a kitevőjébe, tehát ott van egy P meg egy mínusz R, tehát akkor ez P mínusz R tetakával egyenlő. Következő lépésként nyilvánvalóan a célom az, hogy valami olyasmit alakra hozzam, mint itt az XPC-nek a kifejezése, ezt a bal oldalt. Ezért a következő lépésként azt teszem, hogy K egyenlő nullától L minusz egyig. Ez egy lehetséges periódus, ez speciális, de nincs ezzel semmi gond. Befoglalom, veszem a szummáját a bal oldalnak is, és a jobb oldalnak is. Tehát az a zárójelpont az az, hogy ez van a zárójelpontban itt. Vagyis szumma K egyenlő nullától L minusz egyig X K. E ad minusz J R teta K. egyenlő, és akkor a külső szummánk az k egyenlő nullától l minusz egyig, aztán van egy belső szummánk az l intervallumon xpc e ad j p minusz r teta k. Az a látható módon az xpc közvetlen, ugye nem függ a k-tól, ezért gyorsan helyet is cserélek a két szummázásnak a sorrendjét, meccserélem, és ezt ki tudom hozni az elejére. Megint a táblatakarékosság miatt nem igazán szép táblaképi eljárásokat csinálok, de elnézést, hogy a vészhelyzet indokolja ezt. Tehát felcserélem a két szummát, és a p-t teszem kívülre, és ide akkor persze beírom az x, p, c-t, és a másik szumma a k egyenlő nullától l mínusz egyig. Most már csak az e ad j, p, mínusz r, teta k van. Egy kis helyettesítést csinálok, hogy még egyszerűbb legyen a felírásom. Az r minusz p-t azt m-mel helyettesítem, és ezért ugye ezt a belső szummát írhatom úgy, hogy szumma e ad minusz j m teta k. Ugye azért lett mínusz, mert nem p mínusz r, hanem r mínusz p. Lehetett volna, ha p mínusz ért, akkor is helyes. Egy picit, két egy hangyányit így szebb, hogyha így csinálom egyszerűbb. És azonnal belátom, hogy ez nem más, mint egy mértani sornak az összege, ugye nullától l mínusz egyig mennek az elemek, és ez a q a k-adikon, de hát tudom, hogy a mértani sor, ezt igazából ideírnám, de oda nem fér, tehát az a 0, 1, mínusz q az ahány darab van, ugye itt nullától l mínusz egyik, tehát l darab van, és 1 mínusz q, és ez lesz az összeg, ahol a q az e ad mínusz j m teta, és azt hiszem, hogy más nem kell megmagyaráznom, viszont akkor kiszámolhatom ezt a csak az összeget, és ez az összeg, akkor nézzük meg, hogy mennyi. Az a nulla, a nulladik kitevőnél az 1, tehát az a 0 1, vagyis elég az 1 mínusz q-s dolgot felírnom, az 1 mínusz q, az 1 mínusz e ad mínusz j m teta, de ugye itt most a számlálóban ezt meg kell szoroznom l-lel, mert ezt az l-edik hatványra kell emelni, a nevezőben jó van az úgy, ahogy van. Tehát ez a kifejezésünk, és ebből milyen függvényt látnak maguk, ha az abszolút értékét nézzük. Látja valaki, hogy milyen függvény van benne? Mindjárt, igen, a színusz x per x-es dolog, ez nagyon helyes, jó meglátás. Emeljünk ki a számlálóból e ad mínusz j m teta per 2 L-t, a nevezőből e ad j m teta per 2-t, és akkor a következő marad, hogy ez szorozva E ad plusz J M teta per 2 L mínusz E ad mínusz J M teta per 2 L-lel, és ugyanez van a L nélkül. Tehát mondom is, E ad J M teta per 2 mínusz E ad mínusz J M teta per 2. No hát persze ez, ha lenne alatta, ha lenne alatta 2J, akkor ez egy tök jó színusz lenne. Meg hogyha ez alatt is lenne 2J, akkor ez is. De hogyha mind a kettő alatt van, akkor tulajdonképpen egyszerűsíthetünk is, és már is ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Vagyis ez egy színusz per színusz, csak ugye a számlálóban elszer gyorsabban megy a színusz, mint a nevezőben. A vizem az most a 1,5%-os tej kinézetű, de lesz még ez rosszabb. Tehát E ad mínusz JM teta per 2 L, E ad mínusz JM teta per 2, és itt nincs L, és van színusz M-szer teta per 2 L, és van színusz M-szer teta per 2. Tehát ennek az összege, tehát hogyha ez SN, akkor ez a mértani soromnak az első L tagnak az összege. És ebből a, ugye van, ami az a tetászor L, ezt akár meg is lehetne határozni. Tehát a teta per kettőször L, az a teta, az a két pi per két L szorozva L-lel, az pi. Tehát ez a teta szor L, ez két pivel egyenlő. Érténképpen ez a teta per kettőször L, ez pivel egyenlő. No, ebből mi következik számomra? Ez a kifejezés, ez a L-szer gyorsabb színusz, színusz és L-szer gyorsabb színusz. Mennyi ennek M egyenlő nem nullában a hányadosa? Tehát M nem egyenlő nullában az S L az S L mennyivel egyenlő? Mennyivel egyenlő a számláló? Ha az M nem nulla. Ugye ez itt pi. Mert hogy a színusz kászor pi, az mennyivel egyenlő, kollega? Ki mondta az egyet? Ő volt. Na, a színusz az kászor pi mennyivel egyenlő? Ajzoljunk majd. Én értem, hogy ebéd után van. Egyszer pi, kétszer pi. No, tehát a színusz kászor pi, a színusz kászor pi, az, és így a színusz m-szer pi is, az nulla, míg az alatta lévő, az ugye nem pi per kettőként, tehát az csak ritkán nulla, általában az nem nulla, és ha a számláló nulla, a nevező nem nulla, akkor ez az érték nulla. Tehát, hogyha az m nem nulla, akkor az összeg nulla. És mi a helyzet akkor, hogyha m egyenlő nulla? Tehát az igazi kérdés az, hogy m egyenlő nullánál mi a helyzet? Tehát m egyenlő nulla, egyenlő nulla, az a kínos helyzet, hogy mind a számláló, mind a nevező nullát vesz fel, tehát ez így nem fog menni, csak azt tudom írni, hogy limes m tart a nullához, és hát van, kénytelen vagyok még egyszer felírni, tehát ez a minusz m teta per 2 ször l, amit sokkal inkább szerencsésebb, ha már behelyettesítve azt írom, hogy pi per e ad minusz j m, és hát akkor szerencsésebb, hogy azt írom, hogy pi per l szorozva színusz m-szer pi-vel, és megint behelyettesítve, szorozva színusz m per pi per l-lel. Hát az elsővel különösebb problémánk nincs, mert az m egyenlő nullánál az szépen tart a egyhez, és ez is tart az egyhez, ugye e ad j nulla, tehát ez tökéletes számunkra. A problémánk az itt van. Ugye egy kis probléma adódik, hiszen az még hagyján, hogy a sinus x per x-nek mindenki tudja a határértékét, na de ez a sinus k per k című dolog. Na de tulajdonképpen annak a folytonos függvénynek, amit a sinus x per x mutat, annak az diszkrét értékekben felvett pontjai, tehát nyugodtan megnézhetjük folytonosan, és majd megnézzük, hogy a folytonos nullában éppen diszkrét, tehát akkor ott mi a helyzet. Tehát átmenetileg itt megengedem neki, hogy ez valós legyen, és ne csak egész. Aztán, amikor eltalálta a nullát, akkor ne tovább, most már egész vagy. Tehát tegyük ezt. Ki tudná megmondani, hogy mennyi ennek a határértéke? Hát ugye tudni kéne hozzá, hogy hogyan néz ki a Taylor sora a sinus x-nek, mondjuk az első tagja. Amit nem nehéz tudni, mert hogy ennek a meredeksége, ami egyébként ugye éppen az argumentum lesz az első, a Taylor sorának az első tagja, tehát alfa. Ugye ezért van az, hogy kis szögek színusza megegyezik a radiában vett szögértékekkel. A kis szögek színusza megegyezik a radiában vett szögértékkel. Tehát ezek szerint ez a rész, ez helyettesíthető kis szögek értékére. Most pedig ugye a nulla közelébe tartunk, ezzel az m folytonosan. M-szer pi szorozva 1 per l-lel, és ez l. Tehát az a szumma, az mindig nulla, kivéve, amikor az m egyenlő 0, mert amikor m egyenlő 0, akkor ez az érték ez L, és egyébként ugye az m egyenlő 0-ból az következik az m, az az r minusz p, hogy ez az r egyenlő p-nél következik csak be. Hát, hogyha ez igaz, akkor a fenti kifejezésünket átírjuk, térjünk vissza tehát az ott lévő fenti kifejezésre, konkrétan, hát elnézést, hogy nem érek fel oda, ide nem akarom, tehát ugye erről a bizonyos kifejezésről van szó, tehát ezt most egy kicsit át tudjuk írni, és az átírásnak a lényege pedig a következő, hogy a szumma k egyenlő nullától l minusz egyig xk e ad minusz j, és nem azt írom, hogy r, mert ugye az r egyenlő p. Egyébként nulla, tehát azokkal fölösleges. Tehát az r egyenlő p-nél lesz csak értelme nullától eltérő értéke ott a jobboldali kifejezésnek, ezért én már eleve csak azt írom, amivel érdemes foglalkozni, tehát ide p-t írok, és teta k. Egyenlő. Annak a értéke, ugye ott a fönti résznek, az ott látszik ott a végén, hogy az szumma, ugye P, de most itt egy konkrét P-re nézve, akkor az ott el fog felvenni, vagyis ez csak megint a P egyenlő R, vagyis a nulla értékre vonatkozik, ez felveszi az XPC értéket, szorozva ezzel a bizonyos L-lel. Az összes többi helyen nulla volt. És ennyire leegyszerűsödött, ugye az a szumma XPC képletünk. Ha pedig ez így van, akkor már csak egy osztás kell L-lel, és megvan a végképletünk, miszerint XPC egyenlő 1 per L, K egyenlő nullától L minusz 1-ig X K E ad minusz J P teta K, tehát a definiáló képletünket visszakaptuk, és egyben bizonyítottuk, hogy így lehet előállítani. Az az egy különbség volt, hogy ide nem azt írtam, hogy K az L tetszőleges intervallumon, de mivel tudjuk, hogy az XK az periódikus, és tudjuk, hogy ha az X plusz J omega P teta K periódikus volt, akkor természetesen a mínusz is periódikus, mert mindegy, hogy most jobbra periódikus valami, vagy balra periódikus valami, tehát ugyanúgy periódikus, tehát ez bárhol lehet, nem muszáj neki itt mennie. Tehát beláttuk azt, hogy a definiáló képletünk az helyén való. Most nézzük meg, hogy lehet-e valami mérnöki szempontból kellemesebb alakra hozni ezt a definiáló kifejezést. Tehát mi van akkor, hogyha az XK az valós? Tehát a folytatás XK valós. az xk valós, akkor ebből ugyanaz fog következni, mint amikor az xt valós volt a folytonos idejűnél, vagyis ebből az fog következni, hogy a komplex együtthatónak a mínusz p plusz p komplex együtthatósoknak a értéke, azok konjugált párt alkotnak, külön akkor ide azért, hogy ez a mínusz p, tehát ez a mínusz p konjugált párt alkotnak. Ezt nagyon egyszerű belátni, mert hogy a definiáló egyenlet, ugye az xpc az egyenlő 1 per l-szer szumma k egyenlő, és akkor most már az általános L intervallumot, x, k, e ad, mínusz j, p, teta k, tehát ez a definiáló egyenlet, fogom és veszem a konjugáltját, a konjugált az xk valós, tehát ő nem változtat semmit, az e adnak természetesen a konjugáltja az a fázis előjelét fogja megváltoztatni, tehát ez lesz a jobb oldalnak a konjugáltja, ami újraírható, hogy akkor ez már pedig felírható így is, hogy ez xk, és e ad, mert hogy mínusszal kezdődik egy jól szituált transformációs képlet, de hát akkor, ha mínusszal kezdődik, akkor itt kénytelen vagyok mínusz p-t írni, és mindent változatva. De hát, ha mínusz p van, akkor ez értelemszerűen az mínusz p komplex együttható. Tehát fenti állítás belátva. Akkor használjuk ki, ha már beláttuk, mert azt szeretnénk, hogyha nem éjados komplex függvényekből tevődnél össze a jelünk, hanem azt szeretnénk, hogyha szép, valós színuszokból tevődne össze, vagy a koszinuszokból, ez mindegy. Legyen. Tehát felírjuk, tehát következmény, további következmény, hogy az x, k, amely ugye a definiáló képlet szerint így nézett ki, hogy p egyenlő l xp c e ad plusz j p teta k. Szóval használjuk ki azt, hogy a mínusz p és a plusz p az olyan, amilyen, mármint hogy a mínusz p-re az xpc együttható, ugye milyen párt alkotnak. És ezt egy picit megpróbálom szemléltetni. Itt a nulla. És tételezzük fel első körben, hogy az l az páratlan. Az páratlan szám, akkor nézzük meg, hogy mit fog ez jelenteni. Például a következőt jelenthetné, hogy vehetném itt mínusz m-től plusz m-ig, itt a rovátkák száma az l, tehát akkor az tartalmaz párokat, és tartalmaz egy magányos tagot. Ugye ezek a párok azért szerencsések, mert plusz-minusz p, tehát ott itt fogom kihasználni a konjugáltat. Azért, hogy ezt jelöljem, hogy itt az páratlan volt, ezért az O indexet rögtön hozzá is rendelem. Akkor írjuk át ez szerint a képletünket. Ezek szerint van neki egy a páratlannak, a páratlanságát a nulla van. Tehát én most ugye ez a mínusz L per 2-től plusz L per 2-ig mozgást próbáltam csinálni, és nincs párja a nullának. A nullának persze soha sincs párja, tehát ezzel nincs mit tenni, és azért meg is határozom, hogy ez az L mínusz 1 per 2-vel egyenlő ez esetben, tehát L mínusz 1 per 2, hogyha páratlan helyzetben voltunk. Na szóval a nullának nem volt párja, a nullát kiveszem a szummából, tehát ez az x nulla komplex együttható, és a nullának, ugye a nulla, a p az nulla, tehát e ad j nulla az 1, tehát ennyi. Utána viszont már párba fogok dolgozni, és p egyenlő 1-től az, ugye az m-ig ezeket a párokat fogom felvenni, és ezek a párok, ugye egyrészt az xpc-szel e ad plusz j p teta k plusz mínusz a p is szerepelnek, tehát most írom a párját, mínusz pc e ad, és hát a mínusz p akkor mínusz j p teta k, tehát ez van benne a szummánkban. Közben ugye látjuk, hogy az xpc az egyenlő xpc abszolút érték szorozva, ugye egy komplex szám, szorozva abszolút érték szorozva fázisával, xp-vel jelölöm a fázist, tehát a xp az az arcus xpc-vel. Ugye azért teszem, mert a konjugáltat így tudom majd szépen kihasználni, vagyis tovább egyenlő az itt látható rész, tehát ezt az xpc abszolút értéket itt kiemelem, és amiből ezt kiemeltem, ugye egyszer az első az e ad j xp-vel, a második az a mínusz p, tehát ott a konjugált, tehát a második esetben a mínusz xp-vel szorzódik, tehát ezt egybe felírva, az első az e ad plusz j p teta k xi p, a zárójel itt, a második pedig e ad mínusz j p-szer teta k, és ugye mínusz, de a mínusz jel már itt van, ugye a konjugált miatt lett ő mínusz, tehát akkor itt ő is plusz. Ez nagyon jó, ez a kifejezés, mert ez egy láthatólag egy koszinusz, annyiban különbözik a koszinusz, hogy nem volt itt az a kettes, de odaírjuk azt a kettest. És akkor a kifejezésünk egyenlő x0c plusz szumma p egyenlő 1-től m páratlanig xpc 2 koszinusz p-szer tetászor. Az folytonos esetben lenne teta. Jó mondtam, hogy teta, csak omegát írtam. Teta k plusz Cp. És a mérnöki alakunk ugye a folytonos esetben lényegében ugyanígy nézett ki, tehát most átírom akkor itt is azzal a helyettesítéssel, hogy ne árválkodjon már itt ez a kettes, hanem inkább nézzen úgy ki az xk előállítása, hogy x0 plusz szumma p egyenlő 1-től ugye a feléig xp koszinusz p-szer tetászor k-szor plusz cp. Tehát ez lesz a ez a mi mérnöki alakunk, és lényegében ugyanazok a magyarázatok, itt az x0 az ez egyenlő az x0 komplexszel, majd mindjárt egy pár szót beszélünk róla, és az xp az egyenlő kétszer xpc abszolút értékkel, és a xp ugye az pedig az arcus xpc-vel egyenlő. No, világos, hogy ez valós, a koszinusz valós, kérdés, hogy vajon az x0 az valós-e, de hát ugye behelyettesítve a definiáló képletben az x0c az egyenlő volt 1 per L K egyenlő ugye az L intervallumon XK E ad J és a P egyenlő nulla, tehát nullászor tetászor K, de hogyha a P egyenlő nulla, akkor ez 1. De hát az xk meg egy valós függvény volt, egy valós függvénynek az intervallum összege, ugye az az átlag értéke azon az intervallumon, az átlag értéke az xk-nak, hát nyilván a valós függvénynek az átlaga is valós lesz. Tehát szépen valós ez a függvényünk, mint hogy nem is lehet más. És ha a múltórai folytonosra átlapoznak, akkor ott ugyanígy nézett ki a képlet, azzal a különbséggel, hogy itt nem m-ig ment, hanem végtelenig ment, és hát nyilván ott másképp jelöltük a körfrekvenciát, meg ott a t helyett, most itt k van, de egyébként tökéletesen ugyanazok a képletek, és ezek a képletek is ugyanazok. Egy problémánk van, hogy megoldottuk a páratlan R-re, de nem oldottuk meg páros erre. Tehát ott folytatjuk, hogy ugyanezt megoldjuk páros el. Hát csinálok például egy páros L-t, itt a nulla, és egyik lehetséges megoldás, hogy ez itt a mínusz M, és akkor jelzem, hogy ő egyébként a párosból indult ki, tehát egy E indexet adok neki. Ugye itt volt a nullánk, itt van a plusz m, de ez most éppen páratlan, most kell még valahova vagy balra, vagy jobbra tenni plusz egy értéket. Hát ide tettem ezt az értéket, tehát ez itt a m e plusz 1, ami ugye egyébként az L per 2-vel egyenlő. Vagyis az, ugye ebből az L per 2-ből látszik, hogy az ME az L per 2 mínusz 1 képlettel meghatározható. Hát mit mondhatunk most az itt látható kifejezésről? Ugye az itt vannak párok, szólhattak volna. Tehát itt vannak párok, ő páratlanul van, és ő szokás szerint páratlanul van. Vagyis a rendszerünk az visszavezethető ebben a részben ez tökéletesen ugyanaz, mint ami itt volt, azzal a különbséggel, hogy most nem MO, hanem ME. Hiszen ugye itt még páratlan számot vettem figyelembe, és itt van a kakukktojás, az ME plusz 1-es komponens. Tehát azt kell helyrehoznunk. Tehát felírhatom a végeredményt, vagy majdnem a végeredményt. Tehát, amit az előbb fölírtam, mérnöki alakot, az igaz volt, egyetlen egy tagot nem tartalmazott, ezt a tagot nem tartalmazta, de majd utána írjuk. Tehát az előző kifejezés x0 plusz p egyenlő 1-től. Itt persze kicserélem ugye a páros m-re. XP koszinusz P-szer tetászor K plusz Xi P, és most jön az extra tagunk, plusz, ugye az, honnan is jön ez az extra tagunk, ugye abból a XPC éjad plusz JP tetakából, ugye itt jön az L per 2-es tag, tehát akkor ez P egyenlő L per 2 komplex, és ahhoz tartozik éjad plusz JP egyenlő L per 2 teta K. Elég rosszul áll a szénánk, mert ez itt teljesen valós volt, itt ez meg ilyen komplexnek ígérkezik, azt pedig nagyon nem kéne, de hát majd csak sikerül megoldanunk ezt is. Tehát nézzük meg, hogy ez az éjad, ugye erre a végére vagyunk kíváncsiak, hogy mi is lesz ez, mert ez itt nagyon nem tetszik egyelőre nekünk. Tehát az éjad J L per 2. A teta az 2 pi per L. Szorozva K-val. Ugye L-lel tudunk egyszerűsíteni, 2-vel tudunk egyszerűsíteni, Tehát az E ad J K-szor P, amit a komplex síkon, hogyha megnézzünk, akkor az itt van a K egyenlő nullára, itt van P-vel odébb mászik K egyenlő nullára, egyre visszaugrik kettőre, visszaugrik háromra, ötre, négyre, és így tovább. Vagyis ez a kifejezés egyenlő mínusz egy a K-adikon. Ez jó, de ez legalább valós. És most már csak ennek a XPC P egyenlő L per 2 kéne belátnunk, hogy az is egy valós érték. Tehát nézzük meg, az XPC P egyenlő L per 2-nek a meghatározását. Ugye nem igazán fut az L, tehát igazából ez egy olyan szumma, ami egyetlen egy értéket tartalmaz, akár ki se írtam volna. Vagyis tovább ez egyenlő, illetve elnézést, hülyességet mondtam, a fut a K. Mert itt nem a P futott, hanem a K futott, tehát elnézést rosszul mondtam, tehát a K az végigmegy. És az előbb megnéztük, hogy az L per 2-ször teta az mivel egyenlő, tehát ez ilyeténképpen egyenlő XK mínusz egy a K-adikon K egyenlő ellen fut végig, tehát valós tagjai vannak a szummának, így ő is valós lesz. Hát annyiban, hogy ugye az XK-t az intervallumon azt ilyen alternáló előjellel adjuk össze, ugyanígy tesz ez az érték. Tehát ez is valós, és így most már megkaptuk a végeredményt páros esetre, elpáros esetére. És akkor fel is írom ezt a végeredményt. Tehát annyiban különbözik csak az itt láthatótól, hogy ott a vége az rendeződött, tehát XK X0 plusz. XP koszinusz P-szer teta K plusz CP plusz. És akkor ide azt írom, hogy X L per 2, és rögtön akkor meg is magyarázom, hogy ez az X L per 2 az egyébként az X L per 2 komplex, tehát hasonlóképpen, mint ahogy az X 0 volt. Szorozva mínusz egy a K-adikon. Tehát ez a végképletünk páros L esetére, ugye ott fönt látható páratlan esetére, és ezek a közbenső részek, azok mind ugyanazok, tehát ugye ez jött be újra, az a X L per 2, de az X 0 az itt is X0 komplex, az XP itt is kétszer XPC abszolút érték, és végül ugye a a xi p, itt is arcus xpc-vel egyenlő. De sajnos itt a diszkrét miatt nem tudtuk egy szép képletbe felírni, de nem olyan kritikus most azt hiszem, mivel hogy csak ennyi az eltérés, és egyébként teljesen egyforma, ezért nem annyira kínos ez a felírás megítélésem szerint. És akkor, hogy kerek legyen a történet, akkor azt kell mi megnézzünk, hogy mennyi a teljesítménye ennek a diszkrét idejű jelnek. Hát megint. Semmi gond. Tehát megint a Parseval tételt kívánjuk megoldani, vagy hát felírni. És először az időbeli jel a... Az időbeli jelnek egy periódusa, ugye az L pontot foglal magában, és az egyes értékeknek az energiája az ugye xk a négyzeten, és hogyha a teljes energiát elosztjuk az idővel, a periódussal, amire ugye végeztük a energiának a meghatározás, energia per idő, megkaptuk a teljesítményt. És ugyanez spektrális komponensekkel, és a komplex alakot tekintve vesszük az egyes harmonikusoknak az együtthatóit, és azoknak a négyzet összegeként előáll ez a teljesítmény. Tehát teljesen hasonlatos módon, mint ahogy előállt az a folytonos esetben. Ugye mi volt a különbség? A folytonos esetben ez az összegzés, mivel ott ez időszerinti összegzés, ott az idő folytonos volt, tehát ez egy integrál volt, de egyébként ugyanaz. A másik különbség, hogy a folytonos esetben végtelen sok komponense volt, végtelen sok felharmonikusa volt, tehát nem állhatott meg az összegzés L darabnál, hanem végtelen összegzést kellett végeznünk. Igazániból a terv az volt, hogy UHV-t iratok, de olyan sűrűn vagyunk, hogy inkább ezt hétfőre halasztanám. És ezt a 10 percet azt kihasználom arra, hogy érzékeltessem magukkal, hogy a mintavételi tétel, de ez csak egy érzékeltetés. Valami gond? Mehet? Jó. Értem, én már azt hitték, hogy elküldöm magukat, és megörültek. No, tehát úgy próbálok folytonos időből eljutni diszkrét időbe, hogy az itteni xt-t azt én bizonyos időütemenként, mondjuk T, és adott neki egy kis indexet, hogy ez nem periódus, hanem TS, egy ilyen sampling, egy mintavételi időköz. Ilyen időközönként ránézek, például a vaku az ilyen időgyakorisággal villan fel, és azt a mozgási fázist látom, ami ott történik. És ezt utána ugye egy folytonos jelnek a diszkretizált dolgai vannak, és ezt innentől kezdve úgy jelölöm, hogy XK. Hát úgyis mindig TS, hát minek azt mindenki kiírni. Tehát és így tovább, ugye ezeket az értékeket kiveszem, mint mintákat, és innentől kezdve ugye áttértem. Most az a kérdés, hogy milyen gyorsan kell. És először hozok egy olyan példát, ami nehogy azt mondják, hogy hát ez már megint valami villamosmérnöki elborult példa. A példa a következő. Hosszú ideig, augusztus 20-án a parlament előtt ez a bizonyos légi verseny, az Air Race volt. És időközben persze a légi forgalom is megy, és Ferihegyen működik a radar, és a radar figyeli a repülőgépeket. Nyilván alapvetően az utasszállító gépekkel van elfoglalva, de hát természetesen nem lenne jó, hogyha egy utasszállító gép és egy kis gép összetalálkoznának. Alapvetően a légirányításnak egy feladata, a legfontosabb feladata az, hogy ne találkozzanak a levegőben a repülőgépek, a másodlagos feladata pedig, hogy oda menjen, ahova akart menni. Na most képzeljük el, hogy emberünk ezt a pályát futja le. És én ezt vissza szeretném rajzolni. Na most, ha elég sűrűn veszek belőle mintát, akkor ezt vissza is tudom rajzolni. Most például sikerült. Azonban, hogyha, és most nézzük, hogy milyen sűrűn is veszem a mintát, látták maguk a repülőtéri radart, hogy hogy néz ki? Ja, van neki egy szép nagy antennája, és forog. Amerre néz, arra lát. És mikor néz legközelebb oda, ugyanoda, amikor körbeért. Tehát van neki egy körbefordulási. Ez egyébként a repülőtéri radarnál olyan 5-6 másodperc körül van. Nagyobb radaroknál a polgári légirányításnak van még két radarja, egyik Püspökladányban, a másik pedig a Bakonyban, Kőrishegyen. Az olyan 12 másodperc alatt fordul körbe. Na most akkor van baj, hogyha ugye olyan gyors volt a manőver, hogy vettem egy mintát itt, előtte vettem egy mintát itt, aztán a következő mintát vettem itt, a következő... Hát egy picit elcsodálkozom, hogy hú, de lefékezett. Aztán meg megint gázt adott, hát biztos oka volt rá. De hogy az nem látom, hogy mi történt, hogy ő ezt a hurkot megtette, az is biztos. Miért nem tudtam visszaállítani a pályát? Mert nem volt elég hozzá a mintavételnek a gyakorisága. Na most fordítsuk át ezt a tantárgy nyelvére, és az a kérdés, hogyha van egy korongom, amely korong foroghat jobbra is, balra is. A korongon van egy pont, hát hogy mégis valami kitüntetett értéke legyen. Akkor két ránézés között, tehát TS alatt, mekkora maximális elmozdulást engedek meg neki. Úgy, hogy tudjam, hogy jobbra forgott, balra forgott, és milyen gyorsan forgott. Ugye, hogyha azt látom, hogy ha egy negyedet engednék meg neki, akkor ezeket a pont felvillanásokat látnám. Tehát tak, 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 tak. Jobbra fordul, és azt is látom pontosan, hogy milyen gyorsan fordul. Akkor lesz az első probléma, hogyha a következő rávillanás az itt van. Ugyanis az történt, hogy innen indulok, és egyszerűen nem fogok rájönni, hogy balról vagy jobbról közelít. Ha egy hangyányival kevesebbet ment, akkor igen, de itt már nem tudok rájönni. Tehát ezen szemléleti képből azt kapjuk, hogy ez a delta phi max, ez 180 fok pi lehet, vagyis időre ezt lefordítva a mintavételi idő az kisebb, esetleg egyenlő, mint a legkisebb periódus idő, ami a jelben előfordul, per 2. Mivel 1 per t az f-fel egyenlő, ezért általánosan, ugye ennek véve a reciprokát, felírhatjuk azt a képletet, hogy a mintavételi frekvencia ahhoz, hogy vissza lehessen állítani, hogy tudjuk, hogy mi is történt egy folytonos jelben, az legalább kétszer a jelben előforduló legnagyobb frekvencia. Vagyis, ha nekem egy 1 kHz-es jelen van, akkor ez 2 kHz, és hogyha nekem egy mobiltelefonom van, és azért 3 kHz-ig a beszédet át kellene vinni, akkor legalább 6 kHz-es mintavételi frekvencia. Nyilván nem szeretném én sűrűbben mintavételezni, mint ahogy föltétlen szükséges, mert mintavételezhetném én 30 kHz-el, és tök jó lenne, mert a 15 kHz-et is átviszi, de minek? A beszédet kell átvinni, viszont 10-szer annyi helyet foglalná el, tehát tök fölösleges volt, vagyis ne mintavételezzünk túl. Nyilván a radar sem véletlen, hogy nem forog gyorsabban, mint ahogy föltétlen szükséges, de ez egy távolabbi kérdés. Lényegében az utolsó percben vagyok, hogyha az órám jól jár. Elnézést a kezdési probléma miatt. Hétfőn, holnap után, most remélem mindenféle gond nélkül az E1B-ben folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, kollégák!